Részesedést vásárolt a világ egyik legnagyobb mélytengeri földgázmezőjében, az MVM. 1 milliárd köbméter gázt válthat ki idehaza a geotermikus energia. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
5-7 év megtérüléssel számol az MVM csoport a Shah Deniz földgázmezőbe megvásárolt 5%-os részesedése után, mondta el Bakuban nyilatkozva az Inforádiónak Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója. Az azeri mező a világ egyik legnagyobb mélytengeri földgázmezője, az éves kitermelése jelenleg mintegy 30 milliárd köbméter, vagyis a teljes hazai felhasználás több mint háromszorosa. A tulajdonszerzés hatásairól Mátrai Károly MVM vezérigazgatót hallják.
Rövid távon ebből a mezőből gázt nem tudunk Magyarországra szállítani, hiszen ezek értékesítésre kerültek, de hosszabb távon jelenleg a konzorcium dolgozik a mező feltárásának harmadik szakaszán, abból várható addicionális mennyiségek, mi nagyon reméljük, hogy ez a harmadik szakasz nagyon sikeres lesz, és akkor kinyílik az a lehetőség, hogy valóban fizikailag gáz érkezzen Magyarországra. De azt hogy mondjam el, hogy az azeri kapcsolatban ez a beruházás, ez egy történelmi mérföldkő, hiszen lehet, hogy nem ebből a mezőből, de más azeri forrásokból, ahogy tavaly is, lehet, hogy idén is, vagy a következő években érkezhet fizikai forrás Magyarországra.
A kutatási adatok szerint mekkora tartalék lehet még ezen a mezőn? Hány évig maradhat még aktív, ilyen intenzitással a Shah Deniz? Vagy, mint említette, mennyivel lehet akár növelni is, legalábbis a tervek, az elképzelések szerint a kitermelést?
Mi a tervek alapján úgy látjuk, hogy ez a mező legalább 2050-ig termelésben lesz. Azt is el kell mondanom, hogy ez a mező már azért egy elég érett szakaszban van, hiszen 2006-ban kezdett termelni az első fázis, 2018-ban a második fázis. Tehát ez most a termelési csúcsán van, ebből jelentős csökkenés várható majd, ahogy ezek a mezők szépen kifutnak. De azért mi nagyon bízunk a harmadik fázisban, illetve a további fejlesztésében a mezőnek. Itt 4-500 milliárd köbméter az a mennyiség, amit ez a mező a következő, mondjuk úgy, hogy 20-25 évben ki tud termelni.
Mekkora részesedése lesz a bevételekből az MVM-nek, mert ugye a mező 5%-át, a kitermelő cég 4%-át vásárolták meg, ez került a birtokukba most.
Igen, a konzorcium megállapodás szerint a profitnak az 5%-át kapja az MVM csoport. Azt el kell mondanom, hogy itt egy nagyon profi konzorcium van, amit a BP vezet, a British Petroleum. Ő felelős valójában a kutatásért, a fejlesztésért és a mező operációjáért. A többi befektető társunk az mondjuk úgy, hogy nagyjából pénzügyi befektetőnek minősíthető.
Kik vesznek részt egyébként a konzorciumban a BP-n kívül?
A BP a legnagyobb szereplője a konzorciumnak, ezen kívül az azeri állami vállalat a Cokár, a Turkish Petroleum, a társunk a Nikó, és kisebb részben a Lukoil.
Nagyságrendileg mekkora volt a vételár, és a számítások szerint mennyi idő alatt térülhet meg az MVM számára ez a beruházás?
A vételár pontos összege az természetesen üzleti titkot képez, arról nem tudok nyilatkozni. A megtérülésünk különböző hosszú távú gázárakkal számoltunk. Jó esetben egy 5-5,5, rosszabb esetben egy 7-7,5 év alatt egy megtérülő beruházás lesz.
Mennyibe kerül az itt kitermelt földgáz? Olcsóbb, mint a környező, akár azeri, akár közel-keleti területekről eladott földgáz?
Az upstream világban ez úgy néz ki, hogy nyilván van egy termelési önköltség. Ezt az önköltségi árat kalkulálja az operátor, a BP. Nyilvánvalóan tekintettel arra, hogy ő investál ebbe a mezőbe valójában a legtöbbet, és neki van egy operációs feladata is. Először levonásra kerülnek az ő költségei, és az ő beruházásai térülnek meg, majd pedig a termékpiaci áron értékesítésre kerül, az azeri vállalaton keresztül, az azeri szokáron keresztül, és az ebből eredő profitból részesül az MVM is, mint egyik tulajdonosa ennek a nagy mezőnek. Azt is el kell mondani, hogy minél nagyobb egy mező, annál hatékonyabb a kitermelése, és nagyon sok minden infrastruktúrális feltétel itt Azerbajdzsánban adva van, hiszen a mező már 2006 óta működésben van, tehát valójában további érdemi beruházás már csak a harmadik fázis fúrásához kapcsolódik, a fizikai földgázvezeték infrastruktúra az teljesen kiépítésre került.
Hogyan vesz részt majd az MVM az operatív munkában, a cégvezetésben, a kitermelésben? Milyen feladataik lesznek?
Valójában a konzorciumot, ahogy említettem, a BP vezeti, és a konzorcium egy 14 tagú management committee-t állított föl, amiben egy tagot fog delegálni majd az MVM. Az AGSC-nek a menedzsmentje pedig 12 tagú, abban szintén egy fő delegál az MVM, tehát ahogy ebből látható, a legkomolyabb döntésekben az MVM-nek nagyon erős befolyása nem lesz, de egyhangú döntéseket kell hozni a konzorciumi szabályzat szerint, tehát ez azért jelentősen erősíti az MVM pozícióját ebben a szervezetben.
A kitermelés területén kapnak vagy vállalnak részt?
Nem, az operátor az a BP lesz, tehát a termelés technikai kivitelezésében, a termeléssel kapcsolatos összes adminisztrációval a British Petroleum, mint a konzorcium operátori feladatait ellátó tagja dolgozik. Az MVM-nek ilyen típusú feladata nem lesz.
És elsősorban a harmadik szakasz miatt lesznek, illetve milyen beruházási kötelezettségei keletkeznek vagy keletkezhetnek az MVM-nek a részesedéssel a következő években?
Az a jó hír, hogy ez a mező nagyjából évente 30 milliárd köbméter gázt és több 10 millió hordó kondenzátumot képes termelni, és valójában ez a mezőből annyi jövedelem keletkezik a konzorciumi tagoknál, hogy addicionális beruházási kötelezettsége az MVM-nek nem lesz. A konzorcium által kitermelt olaj és gáz azon elért nyereségből további beruházások finanszírozhatók. Tehát nekünk addicionális beruházási igényünk az MVM felé a ma rendelkezésre álló információk alapján nem lesz.
Kondenzátumot említett, mit jelent ez, illetve mire lehet ezt felhasználni?
Ez egy mellékterméke valójában a földgáz kitermelésnek. Azt kell mondjam, hogy minden egyes kút esetében, amikor megfúrjuk, akkor jönnek föl mellékanyagok. Ez egyfajta könnyű olaj, amit mi kondenzátumnak nevezünk. Ezt a kondenzátumot természetesen feldolgozható formába hozzuk, és üzemanyagként értékesíti a konzorcium. Azt is el kell mondani, hogy minden egyes gázkút megfúrásánál feljön valamennyi kondenzátum, az a kérdés, hogy mennyi. Itt Azerbajdzsánban olyan a közvettan, hogy relatív sok kondenzátum érkezik a földgáz mellett, de például ha olajkutat fúrunk, akkor is nagyon sokszor jön az olaj mellett fölmért földgáz is. Tehát ez egy természetes mellékterméke a gáz vagy az olajkitermelésnek.
Vannak hasonló tervek, illetve zajlanak tárgyalások még hasonló beruházásokról az MVM részéről?
Hasonló upstream beruházásról tárgyalások csak otthon zajlanak, hiszen otthon a Berettyó és a Corvinus mező kiaknázása zajlik jelen pillanatban. Ott a konzorciumi partnerünkkel természetesen tárgyalunk, hogy hogyan lehet bővíteni az otthoni tevékenységünket. Jelen pillanatban most Shah Deniz-re és az otthoni portfóliunkra fókuszálunk.
Mátrai Károlyt, az MVM csoport vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
10 év alatt akár 1 milliárd köbméter földgáz felhasználását válthatja ki idehaza a geotermikus energia, mondta az Inforádiónak nyilatkozva Steiner Attila. Az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára május végén Izlandon találkozott az ország szakminiszterével, illetve részt vett az ott zajló földhővel foglalkozó nemzetközi konferencián. Az államtitkára megbeszélésekről és az ottani tapasztalatokról is beszélt az Energiavilágnak.
Izlandon nagyon fontos szerepet játszik az energiaellátásban a geotermia. Ugye itt egy tektonikus lemezeknek a határvonalán helyezkedik el a sziget, úgyhogy a földhője az a földfelszínhez képest már elég közel elérhető, és ki is használják ezt az adottságukat. Alapvetően a 1973-as olajválság után döntöttek úgy, hogy a geotermiát az sokkal nagyobb mértékben kihasználják, és jelenleg a villamos energia felhasználásuknak az egyharmadát geotermiából fedezik, illetve a távhő esetében, ami szintén Izlandon nagyon fontos, ott meg közel 100%-osan a geotermiából látják el a lakásokat, illetve az épületeket bőven.
Milyen hasonlóságok vannak Magyarország adottságai és Izland adottságai között, legalábbis, hogyha a geotermikus energiát nézzük?
Alapvetően azért mi nem olyan adottságokkal rendelkezünk, mint Izland, itt nincsenek ilyen nagy tektonikus lemezek Magyarországon, viszont ehhez képest itt a földkéregnek a vastagsága az alacsonyabb, mint átlagosan a föld másik részein, ezért kimondottan jó geotermikus adottságokkal rendelkezik Magyarország is, úgyhogy Európán belül az egyik legjobb ilyen adottságunk van. És igazából itt a látogatás során azt próbáltuk feltérképezni, hogy hogyan lehetne még inkább kihasználni ezt az adottságot, milyen területeken, illetve milyen üzleti modellek mentén lehet megvalósítani ezeket a projekteket.
És mi az, amit át lehetne venni az ottani jó gyakorlatból? Mint mondtam, ez már több mint 40 éves ez az ottani elképzelés, illetve ez az ottani gyakorlat.
Egyrészt a szabályozás tekintetében sokat lehet Izlandtól tanulni, illetve vannak olyan izlandi szereplők, akik nagyon speciális szaktudással is rendelkeznek, mert már körülbelül 50 éve foglalkoznak ezzel a témával, illetve nagyon érdekes, hogy milyen üzleti konstrukciókban, hosszú távú szerződéseken keresztül biztosítják azt, hogy a kezdeti relatíve nagy tőke injekció, ami szükséges a projektek megvalósításához, ezt hogyan teszik mégis a piaci szereplők számára megvalósíthatóvá, úgyhogy ezekről a megoldásokról beszélgetünk. És én azt gondolom, hogy ezekből nagyon sokat Magyarországon is, ha nem is teljes egészében, de részben tudunk majd hasznosítani a jövőben.
Mekkora beruházási igényű a geotermia? Mennyivel drágább, vagy mennyivel technológia igényesebb, mint más, akár távhő, akár villamosenergia előállítási mód?
Igen, ugye a technológiát azt jellemzi, hogy elég mélyre le kell fúrni, és ennek nagy a költségvonzata, úgyhogy itt több mint 1 milliárd forintos költségről beszélünk, amikor egy út megfúrásáról beszélünk, és ami egy külön kihívás, hogy sok esetben ezek a fúrások nem sikeresek, és nem a megfelelő mennyiségű, illetve hőfűvíz jön fel. Úgyhogy alapvetően egy kockázat jelentkezik a projektek elején, viszont amikor már a fúrás megtörtént, tudjuk, hogy sikeres volt a fúrás, akkor utána még létre kell hozni a felszíni műveket, ahol a hőt átadjuk a távhő rendszernek, vagy villamosenergiát termelünk ebből a hőből. Az már egy sokkal kevésbé kockázatos üzlet, és amint a beruházások elkészültek, utána viszont szinte ingyenesen, nagyon alacsony költségszint mellett lehet üzemeltetni a geotermiát. Úgyhogy ez a nagy kihívás, hogy ezt a kezdeti nagy beruházást, ezt hogyan tudjuk úgy biztosítani, hogy közben azért nagy, házi, viszonylag nagy geológiai kockázatokkal is szembesül egy beruházó, és hogyan lehet ezeket a kockázatokat csökkenteni, vagy megszüntetni, és ehhez milyen pénzügyi, illetve egyéb innovatív eszközök vannak.
Mennyire fenntartható, illetve mennyire üzemeltethető környezetbarát módon a geotermia ipari méretű tömeges felhasználása mennyire érinti vagy érintheti a talajvízkészletet? Ugye a 50-es vagy 60-as éveiben járó magyaroknak szállóige a tapolcai tavasbarlang, ami egy ideig minden volt, csak tavas nem, mert hogy a bánya miatt eltűnt a tavasbarlangból a víz. Szóval, hogy működtethető ez úgy, hogy ne legyen ebből akár hosszabb, vagy rövidebb távon is kisebb-nagyobb probléma?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdéskör, mert ugye attól lesz megújuló energiaforrás, hogy ez körkörösen működik, és nem szívjuk el a talajvizet. Úgyhogy Magyarországon alapvetően az a fő szabály, hogy vissza kell sajtolni a kijövő vizet, úgyhogy le kell nyomni a föld mélyébe a feljövő vizet. Úgyhogy igazából egy geotermális energiatermelő létesítmény, az két kútból áll, egy kútpárból. Az egyik, ahol feljön a víz, és a másik, ahol visszanyomjuk a vizet. Ez a főszabály, de természetesen lehetnek kivételek, lehetnek olyan geológiai adottságok, hogy ez nem megvalósítható, akkor nagyon indokolt esetben ettől el lehet tekinteni, de ahogy említettem, a főszabály az mindenféleképpen az, hogy ezt körkörössé tegyük és visszasajtoljunk. És már nagyon sok út amúgy így működik Magyarországon jelenleg is.
Ennek fényében is mekkora a megtérülés, illetve mekkora ezeknek a berendezéseknek a hatásfoka, a megtérülési ideje, milyen hosszú?
Hát ott nagyon attól függ, hogy milyen hőfokú és milyen vízhozamú az a kút, amiből feljön a meleg víz, úgyhogy nagyon ettől függ. Ugye a technológiának egy nagy előnye, hogy úgynevezett ilyen kaszkád rendszerben is lehet használni, hogy a melegebb hőfokú vizet azt esetleg direkt távhűtés esetében lehet használni, de ami még utána marad alacsonyabb hőfokú víz, azt esetleg a mezőgazdaságban, üvegházakban lehet használni, úgyhogy több lépcsősen lehet hasznosítani azt a forró vizet, ami főn a föld mélyéből, és ugye ezek mind javítják az üzleti megtérülését a projekteknek. Úgyhogy nagyon fontos, hogy lokálisan, ahol ezek a források elérhetőek, ott a közelben milyen piacok, milyen hőpiac található, milyen fogyasztási profillal, és ezt alapvetően mindenhol egyesével meg kell vizsgálni lokálisan.
Hogyha a hazai energiamixet nézzük, a geotermikus energia hány század, hány ezred vagy tízezred ezreléket tesz ki ebben?
Igen, jelenleg még csak elég alacsony szinten vagyunk. Főleg a távhőben van a geotermiának egy nagyobb részaránya, ott egy közel 5%-os a részaránya, és ez nagyon szépen növekszik. Itt az elmúlt időszakban is nagyon sok új projektet adtunk át, aminek az a nagy előnye, hogy itt alapvetően földgáz lehet kiváltani. De a távfűszektorban körülbelül 700 millió köbméter gázt használunk föl, és az lenne a tervünk, hogy 2030-ra legalább 1-2-300, akár 400 millió köbméter gázt is kiváltsunk a geotermiával, és hosszabb távon amúgy akár 1 milliárd köbméter gáz is kiváltható a geotermikus energia szélesebb körül kihasználásával. Én azt gondolom, ez nagyon jól illeszkedik a hazai energiastratégiába, ugyanis ez az energiaszuverenitásunkat erősíti. Nem vagyunk importra utalva, hogyha a geotermiát sokkal nagyobb mértékben használjuk, ez az erőforrás itt Magyarország határain belül elérhető.
Elektromos áram előállításban Magyarországon felhasználható lenne a geotermikus energia?
Alapvetően már most is rendelkezünk egy nagyon kis geotermikus erőművel, ez egy 2,7 megawattos erőmű, ez az egyetlen ilyen erőmű Magyarországon. Én azt gondolom, hogy alapvetően itt a technológia fejlődése is lehetővé teszi azt, hogy esetleg több ilyen létesítmény jöjjön létre, illetve a további szúrások esetében, ha nagyon meleg vizet találunk, akkor az alkalmas lehet a dinamos energia előállítására is. Azért alapvetően itt nem a paksi blokkok méretére kell gondolni, hanem ezek kisebb létesítmények, viszont több helyen is akár ennek lehet perspektívája Magyarországon.
Vannak már konkrét tervek akár a nemzeti energiastratégiában, megújuló stratégiában arra, hogy milyen szinten, milyen ütemben kell a hazai geotermikus energia felhasználását növelni?
Igen, a nemzeti földhőstratégiát tettük ki társadalmasításra az elmúlt hetekben, úgyhogy ezt a stratégiát szeretnénk véglegesíteni, és ebben megvan adva egy ütemezés, aminek a fő indikátora talán az, hogy szeretnénk 2030-ra megduplázni a jelenlegi geotermikus energia felhasználását. Ez alapvetően ebben az időtában a távhő rendszereket jelenti, ugye a távhőben jelentősen a geotermia részaránya, de hosszabb időtávon elképzelhetőnek tartok, hogy a villamos energiatermelés is megjelenjen egy nagyobb nagyságrendben Magyarországon, és ehhez pedig a stratégiában definiálunk is pár olyan eszközt, módosítást, ami lehetővé teszi, hogy ezek a projektek megvalósuljanak. Ami az elmúlt évben nagyon érdeklődés mutatkozott a technológia iránt, egyszerűsítettük az engedélyezését ezeknek a projekteknek, és innentől a szabályozott tevékenységek felügyeletét végző hivatalnál kell egy egységes engedélyt kérni, ahhoz, hogy valaki próbafúrásokat végezhessen, és az eddigi évente 4-5 engedélykérelem helyett most már több mint 100 darab engedélykérelmünk van, úgyhogy nagyon az érdeklődés, és hát szeretnénk ezt az érdeklődést fenntartani a jövőben is.
Steiner Attilát az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A hidrogén járműipari technológia legmodernebb területeivel ismerkedhetnek meg az Óbudai Egyetem diákjai a kihelyezett hidrogén és hibrid tanszéken. Domanics András összefoglalója.
A kihelyezett új hibrid és hidrogén tanszék bemutatása is kiemelt téma volt az Óbudai Egyetem Európai Pedagógus Napi ünnepségén, mondta el az Inforádiónak az intézmény rektora Kovács Levente.
Ezzel is válaszolva arra a kihívásra, ami elsősorban az alternatív energiaforrások irányába mutat, és e tekintetben elsődlegesen a hidrogén, mint alternatív lehetőség szempontjából prezentáltunk egy olyan ötletet, és képviselünk egy olyan elképzelést, hogy mind a mellett, hogy ipari partneren keresztül átadjuk az ismereteket a hallgatóknak, és így gyakorlatorientált lehetőséget és képzést prezentálunk. Mindemellett viszont ezt konkrétan egy olyan jellegű gépjármű gyártóval, aki élen járó egyébként a hidrogén szempontjából.
A hidrogén technológia már ott tart, hogy külön tanszéket is érdemel, erősítette meg a rektor.
Nem csak azért, mert a külön tanszék fogalmi rendszere az valahol felhívja a figyelmet ezen technológia fontosságára, hanem azért is, mert olyan jellegű céges kapcsolatok vannak a háttérben, akik ebben a kérdéskörben egyértelmű igényüket fogalmazták meg irányunkba, hogy olyan jellegű hallgatókat lenne érdemes oktatni, amelyek ezekre a technológiákra már felkészültek, és az alapokkal rendelkezésre állnak, emellett pedig a legkurensebb trendeket pont a cégeken keresztül sajátítják el.
A hidrogén és hibrid tanszék a Kandó Kálmán villamosmérnöki kar keretében dolgozik. Az oktatók jelentős részét a Toyota biztosítja az Óbudai Egyetem számára. Kovács Levente elmondta, az Óbudai Egyetemen az elmúlt 2 évben kezdtek kiépülni az ipari tanszékek, mára minden kar legalább egy ipari tanszékkel rendelkezik.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Zéró karbon kibocsátású szállítás kísérleti projekt indult a napokban Bécsben. A Bécsi Gazdasági Kamara 3 éves programjában 32 cég önként vállalta, hogy az osztrák főváros első és második kerületébe kizárólag zéró kibocsátású járművekkel hajt be. A bécsi energiaszolgáltató városszerte elektromos töltőoszlopokkal járul hozzá a kibocsátásmentes szállításhoz. Tatár Tímea a részletekről Farkas Annát, Bécs Budapesti Nemzetközi Irodájának PR és média referensét kérdezte.
Bécs városának, akár a társadalmi, akár a gazdasági szereplőit nézzük, a klímavédelem közös ügye. Emellett számukra nagyon fontos, hogy ez tudatosan történjen, és jó példaként álljon minden további szektor és szegmens számára. Bécs városa ezzel a kísérleti projekttel szeretné megmutatni azt, hogy tulajdonképpen már akár ma lehetséges egy széndioxidmentes közlekedés megvalósítása. Ez alatt a 3 év alatt tartó próba projekt alatt ezt ténylegesen be is mutatják, hogy a gazdaság szintjén milyen nagy mértékben tud hozzájárulni adott esetben szállítmányozás vagy buszos közlekedés ahhoz, hogy teljesen karbonmentes közlekedés valósuljon meg.
Mit vállaltak, mit fognak másként csinálni a jövőben ezek a cégek így a szállítás során?
Fontos tudni, hogy az a 32 cég, aki részt vesz ebben a projektben, önként vállalta, hogy ebben részt vesz, és különféle méretű cégeket találkozunk az egész kicsiny vállalkozástól egészen az óriás vállalatokig. De hogy néhány példát is említsek, például az Osztrák Posta, az IKEA, a Spar vagy a DM is ott van a résztvevő vállalatok sorában. Számos közülük már most 100%-ban széndioxid kibocsátás nélkül tud szállítani a megjelölt kerületekben, melyek Bécs belvárosának az első és második kerületét jelentik. Mások azonban még nem tartanak ennél a 100%-nál, hanem valamivel kevesebbet tudnak kivitelezni, és ők azt vállalják, hogy a projekt végére, tehát a 3 év leteltével ők is elérik a teljes karbon kibocsátási semlegességet. A Wien Energy, tehát a bécsi energiaszolgáltató biztosít számukra töltőállomásokat, mégpedig azokon a helyeken, ahol ők áruk esetén ugye a lerakodást, felpakolást végzik. Buszok is részt vesznek, például turista buszok ebben a projektben, és tehát amíg az emberek felszállnak, leszállnak, addig töltik az elektromos buszokat.
Farkas Annát, Bécs-Budapesti Nemzetközi Irodájának PR és média referensét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!